Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, a Minnesotát és a Philadelphiát a végletekig húztuk, tényleg az utolsó helyre hagytuk, és még mindig nem történt meg a Simmons trade, pedig elképesztő sok hír érkezik erről, és mindenki gyakorlatilag a Minnesotát tartja befutónak, még annak ellenére, hogy amellett öt csapatot továbbra is emlegetnek. Hát erről mindenképpen beszélünk ma. Először a Minnesota Timberwolves és a Magyarországon egyébként azért nem egyedülálló Minnesota Drucker, Szemenkei Balázs van itt velünk. Szia, Szemi!
Sziasztok, örülök, hogy ismét itt.
Szia, Szemi, én is üdvözöllek, és azt hiszem, hogy a shit hasn't been easy mondás lehet itt a Wolvesnak az off-season értékelő, amit szegény Tánc mondott, aki ugye tudjuk, hogy milyen hónapokon, sőt éveken van túl. Nagyon remélem, hogy az ő sorsa is, és egyébként a csapatának a sorsa is elindul felfelé, de ezt hamarosan azt hiszem, hogy átbeszéljük.
Hát bizony, mert csak azért is, mert muszáj, mielőtt még rátérünk a Simmons pletykákra, tudni kell erről a csapatról, hogy gyakorlatilag alig volt változás, ugye megszerezték Beverly-t, illetve Turin Prince-t, de hát a legnagyobb változás az egy ilyen teljes dupla WTF történet szokás szerint az off-season kellős közepén a Minnesota Timberwolves-tól. Már megszoktuk ezeket, hogy vagy draft előtt történik velük valami, vagy az off-season közepén. Rosas egyszer csak repült, ugye a GM-ről beszélünk, és a pletykák persze nem erősítették meg. A pletykák szerint a jó Rosas barátunk amúgy sem volt valami könnyű, hogyha olyan tekintetben nézzük, hogy együtt dolgozni vele, de még valamelyik alkalmazottjának a feleségére is rárepült, ráadásul eléggé sikeresen, szóval ezek a pletykák, nem fogjuk megtudni soha az igazat, de gondolom, Szemi, egyetértünk abban, hogy ezek nem maguktól röppentek fel.
Az összes ilyen pletykának van valami alapja, tehát ez biztos, hogy ilyesmi nem úgy keletkezik, hogy egy rossz akaró valamit beleköhint a levegőbe, és akkor az úgy elterjedt hírként. Szerintem egyébként ezeket a dolgokat titkolni se lehetne ahhosszan, tehát nincsen személyes tapasztalatom, of course, de nem tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen kis munkahelyi légyottot ne vennének észre, legalább a takarítók. vagy a helyszínelők.
Hát állítólag volt is ilyen hírneve Rosasnak, tehát mondjuk úgy, hogy nőfaló volt, és az se nagyon izgatta, hogyha épp a munkatársa felesége az illető, tehát hogy legalábbis erősíts meg, vagy cáfolj, de ami hozzám eljutott az üggyel kapcsolatban, az főleg ugye podcasteken keresztül, én úgy tudom, hogy Rosasnak nem is az első ilyen esete volt.
Hát ez igazából én hasonló, én is hallottam, de ez ugye megint megerősítésre szorul, de hogyha már hajlama van az embernek, akkor valószínűleg nem egynél fog megállni. És hogyha ennyire nem tiszteli a házasság intézményét, mert ugye ő maga is házas, akkor igazából tényleg csak feltételezésekkel tudunk élni, amit az ő helyzetében nem túl szerencsés, bár valószínűleg tényleg a valóságot írja le a feltételezésünk.
Hát meg egy olyan Adonisnak, mint ő, azért nem lehet könnyű valójuk. Nyilvánvalóan záporoznak a nők az útjába, tehát
na mondjuk ilyen szempontból szerintem jól választottak, ugye a segéd GM Gupta lett az új GM, és hogyha róla néz az ember egy fotót, akkor valahogy más.
Ez megy az év végébe.
Oké.
Okay. A coming out-od.
Szimpatizálsz Guptával. Hát figyelj, személyiségben lehet, hogy mindenképpen Rosas fölött van. Ugye Rosasról egyébként az is terjengett, hogy nagyon-nagyon közeli stílusa van Sam Hinkiehez, aki ugye arról volt híres, hogy kb. Nem kommunikált senkivel, eléggé bunkon bírt viselkedni, abszolút a saját dolgaival volt elfoglalva, és az összes kolléga arról panaszkodott, hogy semmilyen visszajelzés nincsen, viszont szarrá dolgoztatja őket, és nagyon hasonló volt a híre Rosasnak is. Tehát ettől függetlenül ugye szakmailag mind a kettőt megbecsült, mert Rosas azért nem volt tényleg békasegi alatti GM, a lehetőségeihez képest tökre kicserélte a keretet a két éve alatt. Kitakarította a Wiggins szerződést, tehát ez így önmagában nem egy rossz dolog, az kérdés persze, hogy milyen áron, de hogy így személyiségként, hát ezek után tényleg tulajdonképpen örülök, hogy repült, nagyon kíváncsi leszek, hogy Gupta mire lesz képes.
Már csak azért is, mert rögtön az első hír az volt, amikor Guptát beiktatták, hogy a teljesen zöld lámpát kap gyakorlatilag, szerezze meg Ben Simmonst, és azóta is folyamatosan ez a hír, hogy kb. Két naponta kijön, hogy a Minnesota nagyon szeretné megszerezni Ben Simmonst, és ugye erről is korábban beszéltünk már itt Zolival az adásban, hogy minden hát forrás azt mondja, hogy nem nagyon szeretnék beadni D'Angelo Russellt, mert nyilván a hangya, Carl Anthony Towns és a hangya, a másik, vagyis Anthony Edwards, ők nem elérhetőek, de hogy D'Angelo Russell akár elérhető is lehet, hogyha a Philly nagyon ezt kérné. Ennek ellenére én olyan híreket is hallottam, hogy itt igazából D'Angelo Russell sem lenne elegendő, hanem pont, hogy inkább draft pickek, amin keresztül, egy harmadik csapaton keresztül így lehetne szerezni egy jó játékost, vagy egy majdnem sztárt. Tehát, hogy egy harmadik csapatot kéne szerezni a Minnesotának, ahova mennének a draft pickek és esetleg egy-két fiatal, és akkor onnan jöjjön egy játékos Philadelphiába. Ez rohadtul megbonyolítja a dolgot, nem Zoli? Tehát, hogy azért azt látjuk, hogy az ilyen típusú hármas cserék, azok nagyon ritkán jönnek össze, és itt lehet, hogy az igazi csere az valójában majd csak két csapatos lesz, és abba D'Angelo Russellre rá kell fanyarodnia a Philadelphiának.
Az tényleg egy elég komoly ráfanyarodás lenne, tehát ott még szerintem azért nem kell, hogy tartsanak Philadelphiában sem. Ugye tudjuk, hogy én, vagy hogyha beszéltek talán te nevedben, és mi nem vagyunk, hogy is mondjam, elkötelezett fanjai, szurkolói D'Angelo Russellnek. Nehéz egyébként leszídni a csapatot és a vezetőséget. Az, az igazság, hogy most mit vártunk volna? Tehát nem draftoltak ugye senkit, mert nem voltak draftpikkek, mert egy éve, több mint egy éve elcserélték a draftpikkeket. Nem igazoltak le senkit, mert nem volt cap space. Tehát azokat a nagyon limitált mozgásokat csinálták meg, amiket lehet. Érvehetsz amellett, hogy ugye Ricky személyében egy jobb játékost adtak fel, és egy rosszabb játékos jött Beverly személyében, de mondjuk én nagyjából egy kategóriába helyezem őket, és talán a T-Wolves-ból pont tényleg azt hiányzott periméteren, hogy valaki agresszíven legyen jó védő, jó értelemben, bár ugye tudjuk, hogy Beverly pont, hogy nem mindig jó értelemben agresszív védő, és lehet, hogy időnként azért többet viszel az ő hülyessége, mint amennyit hoz. Az az őrült szenvedély, ami egyébként megkérdőjelezhetetlen nála. Nyilván közben azon is kellett gondolkodni, hogy Towns-t hogyan tesszük boldogá, azt a Towns-t, aki egy egyszerűen szegény nem lehet boldog, most már tényleg évek óta nem csak a játéka miatt, hanem tényleg ami vele történt a magánéletében, az arra nincsenek is szavak tényleg. Tehát gyakorlatilag a fél családját ugye kiirtott a Covid. Őszinte nem tudom, hogy innen hova lehet menni. Én azt gondolom, és egyébként már ez a borzasztó nehéz előző egy év előtt is azt gondoltam, hogy a Wolvesnak előbb-utóbb értékét kell változtatni a Carl Anthony Towns-t. Ugye Szemivel is beszélgettünk erről az admin chatünkön, talán egy-két éve. Én még mindig itt vagyok, és értem, hogy ugye nehéz, de az igazság, hogy az kellene, hogy egy teljes újjáépülés, mert olyan szintre süllyedtek ugye az eszetek hiánya és a drappikek hiánya tekintetében, hogy ebből egyszerűen nem lehet, mire ebből lehetne úgymond valamit csinálni és megfordítani ezt a történetet, addig Towns ott lesz, hogy majdnem lejáró. Szerintem ott lenne, hogy majdnem lejáró, és akkor meg jó eséllyel elveszítene semmiért, és közben lehet, hogy egyszer talán bejutott el a play-off-ba a következő három évbe. Valahogy ezt látom, és
igen, ez itt a kérdés.
Optimista, de ja.
Mert hogy ha belegondolunk, akkor itt most már lassan elfogy a türelem. Nem nagyon fér bele még egy ilyen szenvedős szezon. Nem nagyon fér bele még egy olyan szezon, ahol 28-ok védekezésbe. Csak hasraütésre egyébként tavaly egy kicsit fejlődtek, és az első legfontosabb lépés, még azért megpróbáljuk Carl Anthony Towns projektet megmenteni, az egyértelműen Chris Finch volt. Tehát ha megnézitek például a különböző ilyen edző sorrendeket, amik kijöttek itt a szezon előtt, akkor Chris Finch mindenkinél baromi magasan van, top 15-ben legalább. És ez nem véletlen, Finch-el nagyon jól nézett ki ez a Minnesota, mi is dicsértük őket, és most végig dolgozhatott a csapattal egy egész off-season-t. Az első lépés, hogy jó edző, az én úgy gondolom, hogy megvan. Most a kérdés az, hogy a második lépése az, hogy idehozott Ben Simmonst, akár azon az áron is, hogy Carl Anthony Towns legjobb barátját, D'Angelo Russellt elcseréled. Szemmi, te hogy állsz ez a kérdéshez, de nyugodtan reagálj Chris Finchre is.
Először is a Memphis-hez hoztam egy legfontosabb dátumot nektek, és most szintén hoztam egyet, ez 2021. február 22, amikor Chris Finchet kinevezték. Szerintem az utóbbi egy évnek ez volt a legfontosabb dátuma a T-Wolf szempontjából. Full egyetértek, hogy Finchben a potenciál sokkal jobban számít, mint bármelyik játékosban a potenciál, mert ő lesz az, aki a játékosokból ki fogja tudni hozni. A játék stílus, illetve a támadásbeli képességek szerintem alap, hogy top 10 támadó alakulat lesz ez a csapat szinte bármilyen felállásban, amíg a Towns ott van, és amíg Finch az edző. Én Russelltől is függetleníteném ezt az egészet. És a másik nagyon fontos Finch mellett az idei eddigi tevékenykedés szempontjából, hogy Zoli is mondta, hogy nem volt cap space. Olyan nem volt cap space, hogy azért voltak eladva a draft pick-ek többek között, mert hogyha itt a mininek idén akármilyen első köröse lett volna, akkor belelógott volna a luxusadóba. Sőt, most vagyunk 873k-val a luxusadó alatt úgy, hogy az egész off-seasonben forroltunk 3,6 milliót eddig. Tehát elküldtük Rubiot, elküldtük Calvert, elküldtük Huancsót, és érkezett 3,6 millióval olcsóbban összesen egy Prince és egy Beverly. És így vagyunk 873k-val a luxusadó alatt. Tehát ez, hogy két kő között, és ilyen tényleg ilyen muszájból bemenni az adó alá, mert egy non-contender csapat ne, hogy már adót fizessen felkiáltással, ez azért eléggé meghatározta az eddigieket.
Azért a Simmons dologot sem úszod meg, arra is térjel.
Nem, mindjárt kitérek. Még egy apróság, hogy ha Russell marad, neki vannak azt hiszem olyan bónuszai, amik most nálán klik, de hogyha véletlenül beteljesíteni őket, akkor évvégén ugye megkapná őket, és beszámítana utólag az adóba, tehát még ez is egy szempont kellene, hogy legyen. Úgyhogy még ez is van. És igen, Simmons trade. Ez a forró kása, amit mindenki kerülget, nem véletlenül nagyon szeretné a mini megszerezni, de itt abszolút Mori van döntés helyzetben, mert ugye nála van Simmons, és Mori nem fog pislogni. Mori meg fogja várni, amíg olyat ajánl, akár a mini, akár más, ami neki már közelíti az értékelését. És itt beszélgettünk korábban, szerintem a csoportban is, meg akár az admin cseten is, hogy Simmons értékelése, Mori értékelése és a valódi értékek milyen arányban állnak egymással, közelítőleg sincsenek szomszédban. Nem tudom, hogy ez a tényleg agyatlan barom módon viselkedő nyíkhaj, ez valóban ennyire kell a Minnesotának, de hogy játékerőben és fitben pontosan ő kell Towns mellé, arról nincsen kétségem. Ami az ő szerződését illeti, ez 33 millió idén, és van egy 15%-os trade kickere, ami azt jelenti, hogy az aktuális maxig fel lehetne vele húzni az idei cap hitjét, de hát már ez eddig is elérte, úgyhogy ez szerencsére nem számít. Csak egy érdekesség, hogy neki még egy trade kickere is van, vagy volt a szerződésében, de ugye designated rookie hosszabbítása van, amit az All-NBA 13-mel elért. Úgyhogy ő 28%-ot keres, nem 25-öt.
Hát ez se hangzik jól, és ilyen szempontból nyilván a csere önmagában nehezebb, hiszen attól még, hogy ide kerül Simmons, nem akar rögtön luxusadót fizetni valószínűleg a mini.
Pontosan, tehát egy D'Angelo Russell, aki 30,2 milliót keres egy kb, és egy 33 milliós Simmons, hogyha egymás mellé állítod, akkor több fizuljon be. Tehát valami kell még, egy Russell mellé még valami filler. Van fillerünk, mert van egy Prince, van egy Okoji,
akár egy Malik Beasley.
Van egy Malik Beasley. Igen, egyébként én abszolút azon gondolkoztam, hogy milyen csomagok lennének akár értelmesebbek. És vagy egy Russell plusz filler csomag, vagy egy Beasley plusz Prince plusz Okoji csomag. Tehát szimplán fizu szempontból ezek a kiinduló dolgok, amikkel el kéne menni. De ha sok játékost adsz, akkor ott lesznek az üres roster spotjaid. Most vagyunk 14-en, úgyhogy épp az adó alatt. Hogyha jön egy Simmons, mondjuk pont annyiért, mint amennyiért négy játékost elküldünk, akkor ugyanott vagyunk, mert ugyanúgy játékosokat kell igazolni, és azokkal fogjuk átlépni az adót. Szóval ez ilyen baromi nehéz matekolás, és minden az időzítésen fog múlni, hogy a Simmons meddig nem fog megjelenni Philadelphiában, meddig fogja, hogy leszarom a fizetésemet, akkor ne fizessetek, de én akkor se fogok megjelenni. Tehát a Fili már bünteti, ezzel is nyomja le az értékét, napról napra nyomja le az értékét. Nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ha megtörténik a csere, akkor mikor fog megtörténni? Egyébként, amilyen szerencsénk van, mire ez az adás kimegy, lehet, hogy pont, igen.
Igen, az jó lenne. 4-es perce van Szeminek itt az adás időből, kis kulisszek mögé betekintés, úgyhogy Zoli, egy percben kérlek mondd el, hogy cserélnél-e, vagy nem cserélnél-e Simmonsért, mondjuk D'Angelo Russell beáldozásával például.
Nem kérdés, hogy cserélnék, persze. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem is szólhat érve mellett, hogy nem cseréled el. Uh-huh. Ha Russell megkaphatod Simmons, simán, persze.
Nyilván nem csak Russellért, de mondjuk még persze, egy draft pick, egy-két fiatal. Oké, akkor viszont próbáljuk meg megjósolni, hogy hol végezhet ez a csapat.
30 győzelem, 12. harmadik hely, az is annak köszönhetően, hogy Townsnak azért lesznek domináns szakaszai a szezonban.
Mindezt beleszámolva a Simmons trade-et, vagy nem? Vagy mindegy?
Simmons cserélnék, hogyha Simmons-t tudnak cserélni, és esetleg mondjuk mostanában tudnának cserélni, akkor nálam 40 környékén lennének, és adott esetben akár még feljebb is.
Én meg fogok mindenkit lepni, szerintem sokkal jobb lesz ez a Minnesota, sokkal jobb edzőjük van, akár a Simmons trade nélkül is 37 győzelmet tippelek jelen pillanatban. Meg is indoklom, egyértelmű, hogy támadásban Chris Finch tökéletesen használja az eszetjeit, de én azt gondolom, hogy most, hogy Anthony Edwards védekezésben és támadásban is mutat nagyon jó dolgokat, most, hogy azért tudtak egy-két jó védőt, tudott egy-két jó védőt megszerezni a Minnesota, és még ehhez jöhet adott esetben Simmons, és a védekezésük sem lesz szerintem bottom five, ezért összességében nem létezik, hogy ez csak egy 30 győzelmes csapat legyen, ha ebben igazam van. Úgyhogy én 37 győzelmet tippelek, még attól függetlenül is, hogy Simmons jön-e vagy nem. Szemi?
Én még bátrabb leszek, mert én azt mondom, hogy ha nem Simmons jön, akkor jön más. Mert oké, hogy eddig két kör között voltunk, és muszáj volt a luxusadót kerülve mozogni, de szerintem Rubio helyett Beverly jobb fit, akármilyen agyatlan ő is. Prince igazából a legnagyobb hiányposztunkra jött 3&D 4-esen.
Hát azért egyébként ott, bocsánat, csak meg Danielst említsük meg, hogy jó kis játékosnak tűnik.
Igen. De igazából nem is róluk van szó, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy az ő érkezésükkel, és mondjuk egy esetleges Russell cserével is, én egyébként Beasley-t nem adnám oda senkinek, Beasley kell ide. A Minnesota most igenis lehetőséget teremtett magának arra, van 27 milliónyi lejárónk, hogy ne csak Simmons érkezzen, hanem akárki más, aki éppen úgy gondolja, hogy elvágyódik, és akinek a csapata éppen úgy gondolja, hogy jön. És azért gondolom ezt, hogy nem csak Simmonsra vetheti ki a hálóját a csapat, mert amit mondtunk, hogy a Towns projektet most még utoljára érdemes beleállni és megmenteni.
Gyorsan, akkor itt ez egy fontos kérdés, akkor te entre, mint trade-eszetre is tekintesz most jelen pillanatban.
Entre, mint trade-eszetre szerintem kizárólag a legnagyobb, legdurvább sztárokért, de nem elérhetetlen az én szememben. Viszont sokkal előbb cserélném el akármelyik pickünket, és akár Russellt, akár Vanderbiltet, akár bárkit. És egy dolog boríthatja még ezt az egészet, hogyha Kett szépen csöndben cserét kér. Mert akkor aztán szerintem inkább rá fognak menni bárki, mint Simmons, és ez a Simmons piacot is még jobban be fogja tudni dönteni.
Igen. Én azért ezt most még nem várom. Minden esetre szemenke... túl vagyunk a jóslatokon, ugye? Nem, mert te nem mondtad be azt a konkrét jóslatodat. Ügyes.
Nem. Igen. Én ugye azt mondtam, hogy optimista vagyok, és nem csak Simmons, hanem bárki más, úgyhogy én a 40 győzelmet alapnak gondolom, mert szerintem Finch össze fogja tudni rakni. Simmonsért vagy napokon belül kell cserélni, vagy el kell felejteni a francba, és más irányba fordulni, és szerintem ez meg fog történni. Főleg, hogyha Guptának tényleg zöld lámpája van. Úgyhogy én tökre optimista vagyok, és nagyon remélem, hogy nem fog megcáfolni a csapat az év végén. Én abszolút play-in veszélyt látok.
Na, ennyire széles skálán még nem tippeltünk, ennyire nem tértünk még el egymástól egy csapatnál sem, úgyhogy a Minnesota lesz az a csapat, ahol a legjobban lehet majd év végén egymásra mutogatni, hogy kinek volt igaza. Szemenkei Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen a hívást, srácok. Legjobbakat mindenkinek. Sziasztok!
Én is köszönöm, Sammy. Sziasztok!
Hát mi pedig száguldunk tovább, és a Philadelphia 76ers, mint következő csapattal kapcsolatos vendég nem is lehet más, mint Stetzer Péter. Szervusz, Peti! Köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek.
Szia, Peti! Én is üdvözlök.
És azt gondolom, hogy mivel, hogy annyira sok szó esett a Philadelphiáról, sőt, ezt már pont nemrég pár adással ezelőtt elmondtam, hogy igazából a Philadelphia az, ahol épp hogy csak nem tehetnénk ki egy ilyen valóságshow kamerát, mert amúgy is egy óra múlva megtudunk mindent, ami történik, akkor már miért ne tudjuk meg élőben. Szóval, hogy azért az NBA-vel kapcsolatos beszélgetéseket meghatározta ez a csapat nyáron, és hát még véletlenül se úgy, ahogy azt te gondolom, Peti, és drukkertársaid álmaitokban gondolták volna. Talán mégis ott kellene kezdenünk, hogy ez a csapat, amikor kiesett az Atlantától, az nyilvánvalóan egy valahol vállalhatatlan kiesés. és ezt a vállalhatatlan kiesést azért Duck Rivers is nagyon gyorsan igyekezett Ben Simmonson leporolni, most nyilván nem ennyire egyértelműen fogalmazott, de valahogy az egész fanbase is Simmons találta meg, miközben hát Zolival ugye nekünk az volt a véleményünk, és ezt most nem akarom nagyon ismételgetni, hogy Duck Rivers-t azonnal ki kellett volna rúgni, és úgy tűnik, hogy Simmonson csattant az ostor. Mondom ezt úgy, hogy teljesen legitimnek tartom a Simmons és playoff kapcsolatban felmerülő hát ellenérveket, illetve aggodalmakat. Ez nem kérdés, de hát mégsem kezdhetünk úgy, hogy Duck Riversnek a szerepét nem emlegetjük fel ebben a kudarcban.
Először is onnan fognám meg a dolgot, hogy így Fili szurkolóként azért átéltem már egy-két kellemetlen kiesést, kellemetlen vereséget, ugye ott volt például a Raptor szereni utolsó másodperces dobás, de egyik se volt ennyire fájó, és nem tett ennyire letargikus állapotban, mint ez a kiesés, hiszen ti is elmondtátok egyébként, és akkor is maximálisan egyetértettem veletek, hogy ennyire könnyű útja a csapatnak a keleti konferenciában még nem volt a döntőig, vagyis legalábbis amióta én NBA-t nézek, biztos, hogy nem. Megvolt a hazai pálya előnye, egész rájátszásba szinte, és ennek ellenére egy olyan Atlanta ellen sikerült kiesni, ami gyakorlatilag meg volt verve, és ebben amúgy teljesen igazad van, hogy Duck Rivers-t is maximálisan felelősségre kellett vonni, csak 32 millió indoka van a franchise-nak, hogy ezt egy év után nem tette meg.
Ugye sikerült egy 5 év 40 millióval indítani ezt a történetet. Igen.
Egyébként én nem értem ő Moody-ba, hogy ő miért ragaszkodik ennyire Rivers-hoz, ugye már a Houstonhoz is szerette volna őt vinni, de akkor ugye nem sikerült. Őt lehet, hogy neki is bármennyire is az analitika mentén próbálja meg ugye felépíteni a csapatait, de így neki is vannak ezek szerint ilyen gyenge pontjai.
Én azért ehhez, bocsáss meg, egy dolgot hozzátennék, hogy Duck Rivers analitikus szemlélete az odáig terjed, amíg a sztárjait, nem csak az alapszakasz, hanem kifejezetten olyan edző, aki a sztárjait a véglegtekig előtérbe helyezi, és ez mindenhol így volt, ahol ő nem véletlenül megy olyan csapatba, ahol vannak sztárok, mert gyakorlatilag mint csapatjáték sosem volt erős a Clippers, hogyha belegondolsz, hanem hát ezt Chris Paul intézte. És itt is megpróbálta azt, hogy ezt Simmons intézze, tulajdonképpen meg Embiid intézze, és ennek vannak előnyei is, hiszen ha a sztárjaidat kimaximalizálod, akkor nagyon gyakran van az, hogy rohadt hatékony támadó csapat leszel. Ugyanakkor nem feltétlenül minden csapat, ahol vannak sztárok, a Brooklyn Nets. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, és még ugye Steve Nash-re kitérve, ő ráadásul a Brooklynnál azért valamilyen csapatjátékot is tudott még ennek a sok ISO-nak ellenére is megvalósítani, és én nem gondolom azt, hogy ez annyira durván analitikus szemlélet. Tehát, hogy ez lehet, hogy van ilyen híre Duck Riversnek, de ő jobb motivátor, mint taktikus, abban biztos vagyok.
Ezzel viszont ez tökre jelenmond, hogy akkor a rájátszásra pedig ez a motivátor szerep, ez hol tűnt el, amikor fél időben plusz 18-szal mentünk, vagy a harmadik negyed közepén, és a vak is látta, hogy nem működik az a öt ember, akit a pályán tart. Szerintem, hogyha egy edző tényleg jó motivátor, és mondjuk a kezében tartja az öltözőt, akkor egy időkérés után azért kicsit másképp, de meg kéne változni a játékképének, és hiába kért az időt, hiába próbált belenyúlni, egyszerűen lehetett látni, hogy az a negyedik meccs volt ilyen, nem, bocsánat, az ötödik meccs volt ilyen, amikor ugye nagyon nagy előnyből hazai pályán sikerült historikus leolvadást látnunk.
Hát és lehet, hogy Simmonsnak a beilleszthetetlensége az ő fogán is fennakadt. Zoli, merre dőlsz ebbe a vitába? Mert azért ez egy vita valahol, és szerintem valamennyire a franchise is úgy döntött, hogy ez Simmons hibája inkább, mint Rivers-é.
Hát legalábbis ugye most így tűnik, és ez persze valamennyire ugye a piac is diktálja nyilván, meg a játékos maga is. Én azt gondolom, hogy egyértelmű az, hogy Doc Rivers is hibás, és de, hogy hány százalékba vinnék el ők a balhét, illetve hány százalékba akasztanánk rájuk ugye ezt a dolgot, azt nem tudom, de ez tök egyértelmű, hogy a Hawks szériában már az első meccstől kezdve csinálta a szokásos baromságit, és most nem 3-1-es vezetésről pukkantak ki, hanem ugye 2-1-ről, de gyakorlatilag ugyanúgy éreztük a dominanciát az elején párharcba, és aztán minden hárman egyetértünk abban, hogy ezt a sorozatot egyértelműen legrosszabb esetben 4-2-re kellett volna megnyerni a Sixersnek, függetlenül Ben Simmonstól. Tehát én a sorozaton belül inkább Doc Riversre teszem, ugye állítom a felelősséget, de az persze egyértelmű, hogy hosszú távon Ben Simmons szerepe is erősen a megkérdőjelezhető, sőt, tehát talán több is ennél, ugye lehet, hogy ki kell mondani, hogy a modern NBA-ben nem lehet köré bajnokcsapatot építeni. Aztán persze nyilván lehetne olyan szenárió, ahol lehetne, de itt visszatérünk a minapi beszélgetésre, hogy olyan játékosokat kéne tényleg körülvenni őt, akik gyakorlatilag tökéletesek arra, hogy Ben Simmons mellett játszanak, és ez pedig azért ugye elég ritka.
Igen, és valahol Embiid pedig nem tud az lenni, meg nem is kell az lennie, igen. Mert jobb támadó játékos, és lehet, hogy még egy picit jobb védőjátékos is, de összességében biztos, hogy ő a jobb játékos.
Igen. Nyilván ebben az is benne van, persze, hogy beszéljünk egy kicsit erről, menjünk vissza egy picit, és veszünk ezek a döntésekről, ugye, hogy Danny Green rakta a Triangra, az ott az egyik, ami szerintem teljesen vétetetlen, de a másik az ugye, hogy Embiid, mert ugye dropbacket nyomott az első mérkőzéstől kezdve, és gyakorlatilag Triangnak ugye feladták az üres területeket ezzel. Ez valamennyire véthető, hiszen tudjuk, hogy Embiid sérüléssel bajlódott, és már valószínűleg előtte sérezte jól magát, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik mérkőzésen sérült meg, de azt mondom, hogy már a párharc előtt, Peti, jól mondom? Vagy
Washington elleni negyedik
Washington elleni, igen.
Azért nem lett
tehát, hogy igen. Tehát ez védhető volt valamilyen szinten, de egy csomó olyan dolgot csinált. Tehát, amit mondott Peti is, ugye, hogy amit a rotációkat csinált, és ugye, amilyen előnyből időnként sikerült kikapni, hozzá még egészen hihetetlen. Tényleg nem védhető, tehát abszolút nem védhető, de a státusza az még mindig olyan szinten van, hogy ha ezt versenyfutásnak tekintjük, hogy kivigyel a balhét, akkor tényleg Ben Simmons nyakába akasztották ezt már. Lehet, hogy maga Rivers kezdte ezt a folyamatot ugye azzal az elhíresült válasszal, ahol bizonyos emberek azt mondták, hogy na végre valaki kimondta, és őszinte, de utána tudjuk ugye, hogy és főleg most, amikor ugye elindult a Ben Simmons szága, vagy igazán ugye felerősödtek a dolgok, akkor már ott visszakozott Doc is, és igen. Azt mondta, hogy hát ő nem úgy gondolta. Persze, hogy úgy gondolta. Hirtelen őszinte volt ugye a párharcban, és egyébként ő szokott, tehát neki van önkritiká, és magával szemben is időnként őszinte, és saját magát is hibáztatja, és elmondja, csak gyakorlatban mégis mindig ugyanazokban a hívákból fut bele gyakorlatilag 2008 óta, és azért nekem sincs semmi bizadalmam benne, mint egy bajnokcsapat edzőjébe, mert tényleg mindennek tökéletes. Hogyha elmondjuk Ben Simmonsról azt, hogy olyan csapat kéne köré, amelyik úgymond tényleg rá lett kitalálva, akkor Doc Rivers ugyanaz igaz. Neki olyan bajnok csapata lehet most, ami szintén elmaszkírozza az ő gyengeségeit, amiből szintén van bőven.
Igen, és talán még azt tegyük hozzá, hogy ilyen szempontból visszanézve nagyon furcsa az, hogy ha már Ben Simmons felé terelődött ez a történet, és azt hiszem, hogy abban a szent pillanatban teljesen egyértelmű volt, hogy másnap el kell cserélni, de ha nem másnap, akkor legalább az új pénzügyi idény kezdetén. Vajon milyen ajánlatok jöttek, amik már azóta nincsenek? Mert ugye példának okáért az a pletyka sokáig tartotta magát, sőt, még két héttel ezelőtt is hallottam, hogy esetleg a Portland korábban CJ McCollumot beajánlotta, de ugye elmondta nekünk Csikós úr, hogy ez nem valószínű, mert hogy annyira szereti McCollumot a vezetőség, hogy kb. Lillardot előbb cserélték el. Peti, te ilyen szempontból miket hallottál? Szerinted van olyan ajánlat, amit most így utólag akkor rögtön el kellett volna fogadni, illetve tudsz-e esetleg konkrétumokról?
Ha megengeditek, akkor még egy pillanatig reagálnék az előbb elhangzottakra, hogy azért is csatartott Simmonson az ostor ennyire, mert gyakorlatilag az a harmadik playoff volt, ahol az ő gyengeségei miatt is esik ki a csapat. És ugye az a utolsó másodpercben, ugye nem az utolsó másodpercben, ugye ilyen két és fél perc volt vissza a mezőn, amikor ugye lepasszolt egy üres zsákolás gyakorlatilag, mert félt attól, hogy oda kell állni a vonalra, és be kéne dobnia hát egy büntetőt, mert valószínűleg az azért csak bezsákolta volna, úgyhogy Trae Young faltolta volna, tehát az igazából teljesen érthetetlen, hogy ott mi átszúrhatott le a fejében, és szerintem ez nagyon felnagyította egyébként az egész párharcot, mert egyébként védekezésben tényleg nagyon jó volt, és ami miatt még szerintem rajta csattant az ostor, az a meccs utáni nyilatkozata volt, amikor egyszerűen arrogánsan kijelentette, hogy hát nem tudom, volt 8 gólpasszom, ennyi lepattanom, dobtam ennyi, és Trae Youngnak mennyi volt a mezőny százaléka. Na most ki azt érdekel már, bocsánat, hogy mennyi volt a mezőny százaléka, amikor te egy zicsert képtelen vagy bedobni, úgyhogy te vagy a csapatodnak az irányítója. Szóval bennem ott szakadt el valami véglegesen. És
hát ahogy elnéztem a mezégető drukkereket, nem csak benned, hanem...
Az annyira... Tehát ilyenkor azt kell mondanod, hogy igen, vállom a felelősséget, javítani fogok, dolgozni fogok, hajlandó vagyok elvégezni a munkát, stb. Tudom, hogy ez egy szar PR szöveg, de amikor ennyire balfasz, hogy mondjuk ki, akkor ezt kell csinálni.
Hát meg a másik dolog az, és erről te is írtál ugye a blogodban, hogy Ben Simmons erre nem hajlandó, tehát ez alapból hazugságnak hangzott volna, mert hogy több történelmi példánk van arra, hogy Ben Simmons erre nem hajlandó, és ő a saját felkészülésében hisz, maradjunk ennyiben, sőt
Simmons
már...
egyébként az a legnagyobb probléma, bocs, hogy közbevágok, hogy az ő és a saját stábja is egy gyakorlatilag szerintem az egész nyilván egy ellenségképet próbált meg kreálni így az egész világ ellen. Hát, hogy úgy értem, hogy az egész világ ellene van, és főleg a Sixers, hogy a héten jött ki egy olyan info, aztán közben válaszolok majd a általad feltett kérdésre is, hogy a szezon után ugye volt Chicagóban egy meetingje Rich Pauléknak, Elton Brandékkel és a többi helyessel.
Aki hol... esetleg lemaradt volna Rich Paul, most már Ben Simmonsnak is az ügynöke.
De ő egyébként már több éve szerintem. Szóval az nem is friss változás. És ugye ott olyan hírek jöttek ki, hogy elvileg nem kért cserét Simmons. Na most a média napon kiderült, rábbis Daryl Moody szerint, hogy amit ő mondott, hogy ott Simmonsék elvileg mégiscsak szerették volna, hogyha már vége szakadott a kapcsolat. És ami a legérdekesebb, és ez új info volt nekem, hogy olyasmit próbáltak meg beadni a Sixers vezetőségének, hogy Simmons, mint 1-1-es, nem abban a helyzetben került, mint általában egy átlagos 1-1-es, hogy ugye egy rossz csapatba kerül, ahol van ideje fejlődni, van ideje megtalálni magát, hanem egy olyan csapatba került, ami már ugye első évben 52 győzelmet szerzett. Azt hiszem, és egyből rájátszásba kerültek, egyből eredménykényszer volt, stb. Tehát egy ilyen teljes agyament érvelést, nem tudom elképzelni azt, hogy miért lenne jobb az a helyzet, hogy bekerülsz, mondjuk, tehát nem akarok senkit megbántani, mondjuk Sacramento vagy Cleveland 1-1-esként, és 3-4 év eltelik úgy, hogy a saját statjaidat nyomod följebb, de közben meg 20 meccseket nyersz minden évben.
Most arról nem is beszélve, hogy a Philadelphiában megkapta a karmesteri pálcát, abszolút, megkapta a kellős usage-ot, tehát nem is az volt, mint mondjuk egy Paul George vagy Jimmy Butler út, hogy az elején még kiegészítő ember padról jön, védekez, dobd a triplát, más ne csinálj, hanem hát ő neki egyből egy contender csapatba főszerepe volt, tehát ez szerintem az álom nagyjából bármelyik
játékosnak. Erre fogni valamit, hogy emiatt nem tudott kibontakozni, ez szerintem nevetséges.
Abszolút.
Illetve ez... ugye most az első Raptors meccs után ugye megkapta azt a 360 ezer dollár büntetést, amit azért kapott, mert ugye nem jelent meg, és állítólag ez megvette a Simmonsnak a repjét, és ugye a játékosok szakszervezeténél próbálkoztak változást elérni az ügyben, mert ugye nem gondolták volna, hogy ilyen nagy összeggel fogja őket megbüntetni a Sixers, és ugye jöttek is olyan hírek ki a héten, hogy emiatt lehet, hogy jelentkezni fog majd, csak sérültet jelent. Meglátjuk, hogy ez merre alakul. Most visszatérve a cserékre, ugye a nyáron ugye egy Brogdon köré épülő csomag volt az első, ha jól emlékszem, az akkor még elég alacsonynak tűnt. Most már lehet, hogy elfogadnánk, de egyébként ez egy friss hír, kb. 2 órája Shams egy videóüzenetben mondta, hogy elvileg a Blazers visszautasított 3 első körös pikket és 3 swap jogos ajánlatot a Philly-től. Tehát, hogy 3 első köröst kaptunk volna, plusz még 3 swap jog. Nyilván valamilyen szerződésnek is kellett volna itt benne lennie, az viszont nem volt benne Shamsnek a üzenetébe.
Már, jó, tehát akkor itt tartunk, Zoli, ugye te voltál az, aki bemondtad, hogy igenis most már draftjogokért is akár, tehát bármiért, csak elcserélnéd Simmonst, igazad volt, pedig én tágáltam, hogy talán a draftjogok inkább még egy harmadik csapathoz mennének, de persze mondjuk ennek a cserének a részleteit sem tudjuk. A lényeg az, hogy mennyire nehéz lenne, még akkor is, ha lenne rá csapat, amelyik hajlandó, úgy elcserélni Simmonst, hogy most azonnali segítség jöjjön cserébe. Tehát kapásból nincsenek a piacon más olyan sztárok, akik elvágyódnak, akiknek lejjebb van az értékük, és innentől pedig egy dolgot tudsz csinálni, 2 vagy 3 nagyon jó vagy kezdőszintű embert meg kell próbálni elhozni, és szerintem egyébként ez reálisan csak Minnesotából lehetséges. Hogy vagy ezzel?
A Raptors neked sose jutott eszedbe, mert egyébként annyira adná magát az egész történet Freddyvel.
Uh-huh. De eszembe jutott, meg ugye benne is vagyunk ebbe a hadcsapatba elvileg. A Raptorsnál szerintem, hogy úgy mondjam, Ujiri egyszerűen túlságosan fukar. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy előbb fogja beajánlani D'Angelo Russellt, meg még 2 jó fiatalt, vagy 2 jó mezőnyembert a Minnesota Timberwolves, mint hogy itt akár Fred VanVleet mellé bármit berakjon. Tehát például egy OG Anunobiért szerintem egy az egybe se cserélné el Ujiri Ben Simmonst, akármilyen hülyén hangzik ez. Én egyelőre így ismerem azért Masai-t.
Most vissza kell dobnunk a kérdést Péternek, fel kell tennünk neki a kérdést. Egy az egybe Freddy VanVleet Ben Simmonsért ezen a ponton csinálnád? Én megkockáztatom és megtippelem, hogy a válaszod az lenne, hogy igen.
Hát lehetséges egyébként. Már én is vagyok rá, hogy jól nem túl lenni ezen az egészen, viszont az a baj, hogy ebből az egész építkezős 7 évből most már sem, vagy 6-ból, film alatt az utolsó eszet, akit be kell váltani ahhoz, hogy tényleg bajnok esélyes első ez a csapat. Mindenki mást elcsesztünk, és tényleg ő az utolsó hírmondó, úgymond, és hogyha őt mondjuk elkapkodjuk, és olyan értéket tudunk csak realizálni érte, ami nem segíti ilyen mitet abban, hogy megszerezze a bajnoki címet, akkor inkább várok. Én úgy vagyok olyan. Fanfleet pedig egy határeset. Még hogyha jönne mellé egy pick talán, de azt megmondom, a Raptors már nem szívesen dobná be.
Én nem tudom, én ezen a ponton úgy érzem, hogy Fanfleet egy annyira tökéletes fit lenne, és egyébként annyira jó játékos, hogyha én lennék Mori, én már hívnám a Raptors-t, hogy csinálj a cserét. Tehát ezen a ponton úgy, hogy Ben Simmons úgy néz ki, hogy a pénzéről is hajlandó lemondani, de ő soha többet nem akar játszani Philadelphia-ban. Ezen a ponton szerintem ez egy kifejezetten jó csere lenne a Sixersnek. Már csak azért is mondom, mert Freddy VanVleet egy tökéletes fit lenne, és igen, ez is fura kérdés, hogy nem az a szín, mint Simmons, de és valóban nem, hogyha külön azt nézzük, hogy mint NBA játékosok, de a Philly rendszerben tök egyértelmű, hogy sokkal jobb lenne Freddy VanVleet, mint amilyen Ben Simmons volt, legalábbis számomra az.
Meg ugye hogyha... azt mondani, hogy mondjuk Embiid mellé fantasztikus
persze,
fit.
Persze.
Tehát igen. Mit gondolsz, Peti, most te vagy Móri, és te válogatsz az adásunkban, szóval mit gondolsz egyébként a D'Angelo Russell, és jó, akkor...
Nem,
nagyon nem. Aha.
B.
Biztos nem. És akkor gondolom, hogy a játékosok minősége miatt a D'Angelo Russell nélküli csomag, ami mondjuk egy picket
inkább,
tartalmaz,
inkább
meg
pikkekkel.
A Malik Beasley-t gondolom, tehát...
Igen.
Nyilván akkor Jaden McDaniels, tehát akkor valószínűleg ebbe az irányba mennétek. Bár hozzáteszem, hogy Csere 4-esre nem nagyon van szükségetek elnézve Isaiah Joe, ugye?
Joe, ő inkább wing, 2-es, 3-as. Most ugye Niang jött a...
Minden esetre mind a ketten nagyon-nagyon jól néznek ki. Egyébként az előszezonban valaki akkor ők, igen.
Nagyon tetszik
meg. Na jó, akkor viszont mi lehet ennek a kifutása? Tehát el tudod képzelni azt, hogy itt akár egész évet kiül Simmons, Mori pedig nem hajlandó elcserélni őt, mert egyszerűen nem jönnének megfelelő ajánlatok?
Ezt mondom, hogy elég sok helyen olvastam, hogy ő az egyetlen GM, aki nem fog pánikolni, és akár hajlandó lenne egy évet is várni, adnak érdekében, hogy a megfelelő ellenértéket megkaphassa. Szerintem egyébként a vízválasztón már túl vagyunk, az pedig a média nap és az első meccs volt. Innentől kezdve már, hogy most még egy meccsen nincs ott, meg azután nincs ott. Én amiket hallottam játékosoktól, és amiket olvastam, és nagyon jól reagálják le ezt a helyzetet. Sokan próbálják összemosni ezt a Harden és Butler helyzettel, ugye, ahol mind a két sztár próbálta magát elcseréltetni különböző módszerekkel. Most annyi különbség van itt, és ez eléggé kardinális szerintem, hogy Harden és Butler is azért egy szellemi vezére volt az adott krádának, de legalább a pályán Harden biztos, hogy vezér volt. Ben Simmons egyik volt. Se a pályán kívül nem vezér ennek a csapatnak.
De plusz, ami nagyon nagy különbség még, hogy ők megjelentek, és sérültet jelentettek legalább, tehát azt mondták, hogy akkor én most kiülök, de legalább ott voltak. Tehát amit nagyon sok erről olvastam, hogy Ben Simmons, mi a franci nem tudja legalább azt megcsinálni, hogy oda megy, oké, itt vagyok, lejelent, és sérült vagyok, szevasztok. Tehát, hogy mi a franci nem tudja legalább ezt megcsinálni.
Hát tegyük fel, hogy megcsinálja 2 héten belül.
Oké. Okay. Semmivel sem lenne jobb egyébként, sőt, szerintem még jobb is így, hogy nincs ott, mert most gondoljatok bele abba, hogy, és ezt mi Embiid is nagyon kiemelte, hogy ő itt igazából cserben hagyja a barátait. És ez teljesen így van. Mert annak ellenére, hogy én megértem az ő helyzetét valamilyen szinten, hogy neki ez nem jó fit, hogy Embiid az útjába van, meg stb. Ezek a ugye Sam Emiknek volt ez a cikke, amiben tehát annyira próbálta mosdatni K.B. Simmons, nyilván ez egy olyan cikk volt, amit Rich Paulék szivárogtattak ki, de az egyszer annyira felháborító volt, hogy még Simmons érzi úgy, vagy Simmonsék érzik úgy, hogy a Philly Embiid köré építkezett, és az ő szükségleteit próbáltam meg kielégíteni az igazolások útján. Erre Embiidnek a reakció pedig amúgy priceless volt szerintem, amikor felhozta a Horford igazolást, illetve azt, hogy Butlert választottuk Simmons helyett annó, és ebben baromira igaza van. Szóval abban nincs igaz Embiidnek, hogy sőt, igazából egyiküknek sincs teljesen igaza, mert ott csesztük el nagyon sokszor, hogy nem tudtunk egy olyan stretch five-ot Embiid mögé hozni, aki akkor, amikor Embiid ül, Simmonszal együtt fönn van a pályán. Ugye Horford lett volna erre egy kísérlet, csak hát 30 millióért igazolni egy kvázi cserét.
Akit játszatnod kell nyilván együtt is ezzel a két játékossal egyszerre.
És egyébként az az érdekes, hogy azok a line-upok, amik Simmons és Horfordot tartalmazták, ott 100 labdabirtoklásra levetítve 114,6-os net offenzív ratingje volt a csapatnak, ami nem rossz szerintem.
Igen. Oké, akkor viszont most próbáljuk meg lezárni ezt a részt, és foglalkozni picit a maradékkal is, de azért én azzal zárnám le, hogy mind arra szoktunk ugye tippeket tenni, hogy hány győzelemmel végez a csapat, most arra tegyünk tippet, hogy Simmons meddig marad, és végül kihez megy, Zoli.
Hú, ez fogalmam sincs, hogy kihez megy, hogy meddig marad, szerintem februárig kb. Tehát ha fogadnom kell, akkor elfogadnék, hogy megjelenik majd, úgymond lejelent, és utána sérültet jelent, tehát így fogják megoldani, hogy ne veszítsen még több pénzt. Jól hangzik az, hogy oké, lemondtunk, nem tudom, 400 000 dollár, 800, oké, és ugye egy ideig azt hitték, hogy vissza is kaphatja azt a pénzt, most már egyre valószínűbb, hogy nem, és ráadásul olyan hírek jönnek elég komoly forrásoktól, azt hiszem Shams is lehozta, talán Bodzs is, hogy bizony szabályok és úgymond az NBA hierarchiája is inkább a Sixers mellett áll, és nagyon gyanús ezen a ponton, majdnem 100%-os megerősítést is nyert talán, hogy nem fogja visszakapni Simmons azt a pénzt, sehogyan se a jövőben. Maximum, ha megpróbál valami, nem tudom, polgári pert indítani, vagy valami esetleg akkor, de hát az meg azért elég valószínűtlen, szóval fog ez fájni neki. Ha most még nem fáj annyira, azért fog majd. Én erre számítok, hogy ugye jelent, és akkor sérült, de játszani nem fog. Tehát én ezt nem tudom elkezdeni, hogy karácsonyig játszana, mert egyszerűen olyan szintre jutottak el, hogy azt szerintem menthetetlen. Tehát még hogyha játszana is ezen a ponton, és a pályára kerülne, szerintem a chemistry teljesen megölni, és a csapattársak nem is akarják már látni a centrum a pályán.
Szurkolók szerintem megölnék.
Gyakorlatilag berohannának a
tegnapi
pályára.
Tegnapi tweet, hogy Philadelphia-ban volt egy pankrátor esemény, ahol Fuck Ben Simmons-t kontáltak.
Igen, amúgy a philadelphiai drukkerek azért még mindig a legkeményebbek közé tartoznak. Tehát igen, azért
és visszatérve a piac meg annyira rossz most egyszerűen, tehát tényleg az a szerencsétlensége a Sixersnek, hogy egyszerűen nulla piac van most, és nem csak Ben Simmonsnak, hanem hogy általánosságban ugye a sztárokról is beszélünk, úgy az embernek tényleg törnie kell a fejét, hogy egy normális csereötletet kitaláljon olyan játékosokra, akiket egyébként nem tudom, hogy 5-6 éve szétszedtek volna a csapatok, és lett is volna mit küldeni, értetett. Most valahogy sokkal nehezebbnek tűnik az egész, ugye az okairól beszéltünk, nem érdemes most megint átvenni, de lesz majd szerintem csapat, amelyik össze fog rakni egy normális csomagot érte.
Na jó, de melyik, Zoli, az se került ki.
Melyik, jó. Valamiért én a Raptors, nem tudom miért. Még hogyha ilyen Dark Horse erre a dologra is, én valamiért bennetek látom, és remélem is úgymond a megoldást, és szerintem nálatok kifejezetten jó fit is lehetne hosszú távon.
Hát hosszú távon lehet, mert rövid távon most szörnyű fit lenne. Én azt hát mondom...
Igen, hogyha elcseréled érte azt, például ugye neki is Freddy Van Fleet tök jó lenne, amellett játszott, mert nyilván ő menne érte valószínűleg, úgyhogy igen.
Igen, ezzel ez egy komoly probléma. Minnesota Timberwolves, és még októberben megtörténik a csere. Peti?
Szerintem ez nagyon függ attól, hogy hogyan fog teljesíteni a Sixers az első 10-15 meccsen, tehát hogyha mondjuk 50% felett tudunk maradni, akkor kapkodni biztos, hogy nem fogunk, és várni fogunk arra, hogy nagy Isten, mondjuk a Blazers rosszul kezd, vagy a Washington kezd rosszul, nagy Isten, Sacramento-ban vannak úgy vele, hogy úristen, nekünk kell Ben Simmons, és akkor esetleg egy ilyen irányba elmenni. Viszont, hogyha nagy Isten Embiid megsérül, és mondjuk az egész szezonra elveszítjük, akkor én azt is el tudom képzelni, hogy tankolni fogunk egy teljes szezont, és nem fogjuk elcserélni akkor Simmons, szóval nagyon sok tényezős ez az egyenlet, de hogyha a tippel nem kéne, akkor decemberig semmiképp se fogjuk elcsinálni, pont azért, hogy ugye lássuk, hogy működik nélküle az egész, és mondjuk ilyen állás szerint tegyük fel, hogy se a Bézes Anderson-nél rossz, hogy rád cserét kérjen, sem más szám nem válik elérhetővé. Én akkor vagy a Pacers-t mondanám, vagy pedig a Timberwolves-t én is.
Gyors kérdés, Springernek van bármi esélye szerinted arra, hogy ide a rotációba kerüljön?
Nagyon, tehát ő annyira, én nem is értem, hogy őt miért draftoltuk. Meg ja, maga
28. helyen, is. Bocs, 28. helyen draftoltátok Springert, tehát egy első körös draft, de ugye nem ide várták, kapásból a második körbe várta mindenki, és eddig hát nem néz ki túl jól.
Egyébként egyetemen a hármasokat jól dobta, csak nagyon kis mintával, és ahogy ment be a gyűrű felé, és mondjuk egy ilyen 4-5 méteres tempókat akarta eldobni, főleg leütésben, ott már nagyon durván visszaestek a 100%-ai. Nagyon csúnyán dob szerintem, és a labdakezelése, meg a mozgása is egy picit olyan szerintem, mint amikor lementek streetballozni, és mindig van egy srác, aki hozzátok csapódik, és nagyon furcsán mozog, de valahogy be tudja vinni, és bedobja, és nem értett, hogy hogyan. És nekem egy picit ő is ilyennek tűnik, hogy a labdakezelése, én nem is értem, hogy tud az NBA-be megragadni majd ezzel. Nekem vannak kételjeim, viszont a vélekezés egyébként az bámulatosan jó. Tehát ő egy nagyon nagy pióca lehet majd, csak hát támadásra meg használhatatlan lesz, én az szinte biztos.
Ugye erős konferenciában van benne upside, de nem NBA ready. Tehát nem igazán, nem is tartották NBA ready-nek. 2-3 másik játékos is volt ott a környéken, akit sokkal inkább NBA ready-nek tartottak. De hát mondjuk persze nekik is nagyon nehéz dolguk lett volna egy, úgymond egy Dark Horse contenderbe, mint amilyen ugye Sixers, ahol azonnal teljesíteni kell. Nem tudom, de hát ezért is ugye a csere, ahová akár őt is be lehet majd dobni. Úgyhogy én is nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor történik ez meg, ami azt hiszem, hogy mindhárman egyetértek, hogy akkor meg fog történni, csak az idő kérdése, meg a partner csapat.
Jött még ugye Edné Drummond, ami önmagában vicces, és akkor is emlegettük, hogy elvileg nincsenek jobban Embiiddel, de azt hiszem ezen már túl vannak, és azért azt láthatjuk nyilván, hogy most mindenképpen domináns, jól lepattanozó center lesz a pályán. Erre azért Howardnál is törekedtek, azt gondolom a Howard igazolásnál is. Szóval őt is meg akarom említeni, meg Nienget, aki tavaly az alapszakaszban szuper volt, abszolút kitört a Jazzben, és bekerült a rotációba, aztán a playoffban viszont iszonyatosan rossz volt, ezt is tegyük hozzá. Na de, a két olyan ilyen titkos favorit számomra az Isaiah Joe és Paul Reed, aki főleg, hogyha esetleg tankolás fele megy a szezon, ha ne adj Isten ez történne, akkor nagyobb szerepeket kaphatnak, és szerintem mind a kettőnek van jövője az NBA-ben. Nem tudom, egyetértetek-e például Peti akár Reed-et, akár Joe-t látnád a rotációba?
Reed-del az a baj, hogy amíg Doc Rivers az edző is, ilyen keretet adunk a kezei alá, hogy Drummond egy Dwight Howard, vagy egy bármilyen veterán center a második számú center, akkor Paul Reed bármit csinálhat, ő harmadik számú center marad. Aha. Ezért sem tetszett sokunknak ez a Drummond free agent igazolás. Egyébként nem rossz Drummond, most az első két meccsen is tök jól játszott, kicsit jobb lesz Howardnál, de a problémáinkat nem látom, hogy ő oldaná meg. Paul Reed pedig egy nagyon sok oldalú játékos, akinek van triplája, le tudja jutni a labdát, nagyon jók a fizikai adottságot, tipikusan egy jó mai NBA center, modern NBA center. Joe pedig, én a Summer League-ben lettem figyelmes arra, hogy egyrészt néhány hét alatt, vagy talán más, nem tudom, lehet max másfél hónap lehetett a Summer League és a szezon vége között. Ő nagyon propja alkat, és vékony volt, de még mindig az, viszont látszott, hogy dolgozott a testén, illetve már az első évében is, amikor pályára került, akkor is meglepően jó védekezést mutatott, annak ellenére, hogy a fizikai paraméterei nem feltétlenül erre indikálnak. És a Summer League volt nála egy olyan pont nálam, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy Korkmaz lehet, hogy fölöslegesen jön ide-vissza, mert Joe kb. Azon a szinten van szerintem most, mint tavaly lehetett Korkmaz, tehát már most jobban védekezik, szerintem jobban dob, és azt mondom, hogy még a leütése is, vagy a leütésből való drive-ja is lehet, hogy veszélyesebb már, mint Korkmaznak.
Talán az utóbbival nem értek egyet, de egyébként Joe dobása fantasztikusan néz ki, és Korkmaznál jobban védekezni, az meg szerintem elvárás, igen.
Igen, viszont amúgy egyébként Korkmaz is fejlődött védekezésbe, bár volt honnan ezt elismerem, tehát ő pályán tartozatlan volt, ilyen Lou Williams szinten védekezett a első pár évében. Viszont Joe a Summer League-ben volt ott, hogy volt azt hiszem 6 vagy 7 gólpasszos meccse is, tehát ott ő nagyon, ha megkapta ugye a lehetőséget, ő azzal élt. Úgyhogy én rá nagyon kíváncsi vagyok, és várom, hogy betörjön rotáció.
Zoli, akár az elhangzottakra is reagálj, de most beszéljünk akkor arról a belső fejlődésről, ami ma első számú rotációban is ott lehet, ez pedig gyakorlatilag három ember, így mondanám. Tehát Matisse Thybulle, akinek nyilván egy dologban kell fejlődnie, de abban nagyon egy konzisztens triplát kialakítani, és természetesen Tyrese Maxey és Shake Milton. Van-e bennük még plusz, hogy előrelépjenek? Hogy látod ezt? Mert ugye mindenki Tyrese Maxey-től várja nagy előrelépést, de nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon ő a legtehetségesebb hármuk közül. Ugyanakkor nem utálom én Maxey-t, vagy ilyesmi. Azért mindhármukban van még plusz, és nyilván ők most már aktívan benne lesznek a rotációban.
Maxey szerintem nagyon nagy tehetség. A problémám az vele, hogy ugye most bele van kényszerítve ebbe az irányító szerepbe, ami hát ugye saját bevallásuk szerint, a Sixers Camp szerint is egy work in progress, tehát ez egy nagyon hosszú út lesz, de ő igazából egy ilyen, és szerintem talán Peti is egyet fog érteni ebben, ő ez a, nem feltétlenül kell, hogy a padról bejöjjön, de ő olyan típusú játékos, akit behozol, és akkor egy ilyen change of pace guard gyakorlatilag, aki visszahoz a meccsbe, vagy a második egységgel, a cserékkel hoz egy kiemelkedő 8-10 percet, de ő nem egy irányító. Tehát én nem látom benne ezt, és a magasság alapján, hogy irányítónak kéne lennie, de tényleg nem az. Amit ugye itt most megpróbál majd a Sixers vele, és ez valamilyen szinten kényszerű is, amíg nem lesz tényleg a csere, az nagyon rosszul is süllyed el. Tehát én egy kicsit féltem tőle, féltem őt attól, hogy ez nehogy esetleg belassítsa a karrierjét, mert ő abban a szabad szerepben, amiben tavaly volt, hogy tényleg kemény védekezés játszon, és ugye rádobja az üres triplát, ami még nem ment neki jól egyébként üres helyzeteknél se tavaly, illetve ez a hustle guy legyen, neki ez nagyon jó, és nagyon megy, de nem egy irányító. És egyébként sajnos ugyanezt el kell mondanunk Shake Miltonról is, akinek ugye van egy elit dobása, de ő még azért nem annyira jó védő, mint Maxey, és nem olyan atléta, mint Maxey. A kettejüket kéne összegyúrni, és akkor lenne egy rohadt jó játékos, de aki talán meg tudná adni ezt a kezdőszerepet is, de így egy kicsit ilyen, mindenki belead valamit, de úgy igazán nincs a tökéletes megoldásunk, történet lesz az alsó posztokra, az meg nem tudom, hogy elég jó lehet ahhoz, hogy hazai pályáért küzdjön a Sixers végig. Egy megerősödő keleten, mert szerintem azért erősödött kelet. Mindenesetre nem írnám le a Sixers-t, mert ugye Embiid egészen elképesztő. Tavaly szerintem top 3-as játékos volt a ligában, úgyhogy tényleg, ha ő annyira jó, és ráadásul a playmakingbe is fejlődött, és mondjuk többet adod oda a kezébe a labdát is, esetleg 4-5 asszisztos szezon is benne van, akkor az nyilván levenne azért terhet Maxey-ről is, és Miltonról is, akiknek azért nagyon jól kell játszania, és nagyon hatékonynak kell lennie, hogy igazán működjön ez a Sixers gépezet, én szerintem.
Peti?
Az biztos, hogy a Simmons ellenértékeként kell egy guard, egy irányító csapatban, mert Maxey még szerintem egyébként ő benne még a potenciál ott lehet arra, hogy nem is az a first pass irányító, de egy olyan irányítóval válhat, aki saját magának. Ez nagyon fontos, hiszen eddig nem volt olyan irányító, aki saját magának képes volt helyzetet csinálni, és akár betöréseiből, leosztásokkal másnak is képes helyzetet kreálni.
Ilyen szegény ember Diaron Fox-a, nem?
Például, igen. Nekem Maxey volt az a top újonc, vagy rajta láttam azt, hogy évközben mennyit tud fejlődni egy újonc. Tehát tavaly úgy, ugye volt ez a 35-6 pontos meccse évelején, arra szerintem ti is emlékeztek, amikor gyakorlatilag 6 emberünk volt, mert mindenki elkapta a vírust. És ugye akkor
nem a Dallas ellen volt valami ugyanis?
Nem, a Denver volt az ellen.
Denver, ja igen, ja,
akkor ezért emlékeztem.
De ellenük is volt egy nagyon jó meccs, arra emlékszem.
Igen, lehet. Én arra nem, de lehetséges. És ő évein azzal indult, hogy folyamatosan flótereket dobált, és barom idegesítő volt, hogy vagy dobjon inkább egy középtávolit, vagy akkor menjen már el a gyűrűk, és harcoljon ki faltot. Ugye a védekezésben nagyon durván el volt veszve, és ez így in-out volt így rotáció szempontjából egész évben, hol játszott 5-10 perceket, hol 2 hétig semmit, és akkor így március volt szerintem az a hónap, amikor így láttad rajta, hogy védekezésben nem marad le az emberéről, nem váltja el magát, próbál már inkább faltot kiarcolni, és zicserig menni. A triplákat ugye még az nem jött ki neki egyáltalán, de nekem ez egy nagyon életjátékosra val, hogy felismerte azt, hogy ezekkel a flótrekkel hosszú távon nem fog érvényesülni. Rivers kiemelte egyébként őt és Porriet is, hogy most ez nyilván egy ilyen közhely, de hogy soha nem látott még két ennyire munkaerős fiatalt, aki ennyire akar dolgozni, aki ennyire belerakja a munkát, és alárendeli magát a sportnak. Úgyhogy én Maxitől amúgy valószínűleg elfogultam, de kicsit többet várok. Nem mondom, hogy ő egy contender csapatnak az irányítója lesz, főleg nem idén, de szerintem ő rendben lesz. Viszont Milton az nekem így a két preseason meccs alatt abszolút kiderült, vagy inkább megerősítette azt, amit egy éve láttunk tőle, hogy ő irányítóként használhatatlan, tehát neki se a labdakezelése,
se a sebessége,
igen, és egyébként már a dobásos se sajnos, tehát neki volt egy kiugró éve ott abba a szezonban, amit ugye ketté vágott a Covid, hogy akkor lehet, hogy 40% fölött is dobott, ez tavaly nagyon durván már ilyen 30-at alá bement, tehát szerintem ott kicsit ő fejbe is szétesett, és nem is tudják már szerintem a Sixersnél, hogy én most irányító, vagy inkább egy off the ball guard legyen, nem tudom vele, mi lesz. Minden nagyon jó szerződésem van, és biztos, hogy vagy ami nem történik meg a trade, addig ő masszív perceket fog kapni, de nekem kicsit ő ugasztó, hogy mennyire megállt a fejlődésben.
És ez el is mondja, ezek a gondolatok el is mondják azt, hogy miért van nehéz helyzetben egyébként a Sixers, hogy ugyan vannak még mindig kiváló játékosaik, és ne tévedjünk, ez a csapat rohadt jól fog védekezni. Ha végig kiül Simons, szerintem ez akkor is egy top 10-es védekezés lehet, de azért nyilván ez a minőségbeli hátrány, ami őket éri az alsó posztokon, ez meccsekbe kerülhet. És ennek mentén azt kérem mindenki kettőt tippeljen. Ha megtörténik a Simons csere, akkor hol végez a Fili? Ha nem történik meg és végig kiül, mondjuk bejelentkezik sérültnek és végig kiül, akkor hol végez? Ezt most kezdem én szerintem, ha nem érkezik meg Simons, akkor ez a csapat ötödik lesz keleten, és csak ilyen 45-6 győzelemre lesz jó, vagy 47 max. Ha érkezik használható irányító, akkor viszont ez a csapat a harmadik helyért fog küzdeni a Miami-val, és az olyan 50-51-52 győzelem is lehet. Ez erre a skálára lövöm most a Filit. Zoli?
Ugye NBA-től domináns szezont várok, és nagyon remélem, hogy végig egészséges lesz, az már önmagában olyan 41-2 győzelemre rakja szerintem a Filit, még akkor is, hogyha esetleg mások kidőlnének mellőle. Igen, hát ugye a Simons kérdés itt is azért fontos, igen, azt nem lehet elbagatelizálni, úgyhogy mivel én azt mondtam, hogy a Raptors lesz a cserepartner, és akkor onnan valószínűleg jönne ugye FVV, akkor én azért bekockáztatok egy bátrabb 48 győzelmet, és akkor nem tippelek ugye alsó és felső intervallumot, hanem ezt a 48-at, a szezon elején Simons nélkül és ellenérték nélkül lesznek, aztán egy erős hajrával már akkor ugye egy jó játékossal remetőleg FVV-vel, pedig odaérnek mondjuk lehet, hogy ez a negyedik helyre is elérne talán az a 48 győzelem, nem biztos mondjuk, de a 48-at tippelem.
Peti, te hogy látod?
Szerintem, hogyha bárható időn belül megtörténik a csere, akkor én nem látom, hogy a harmadik helynél rosszabb legyen ez a csapat, és én akkor 50 plusz fölötti szezont várok, 50 győzelem fölöttit. Ha viszont sokáig elhúzódik, és nagy Isten, még nem is cseréljük el, akkor akár még a hatodik helynél lejjebb is végezhet ez a csapat, ott nagyon sok fog múlni Embiiden, Maxin, és ugye a többi rotáció emberen, szóval nagyon nehéz ezt megjósolni most, mert attól is függ, hogy mikor fog megtörténni a csere, és attól is, hogy akkor milyen mérleggel áll a csapat, és nyilván az ellenértéktől is, hogy utána esetleg mit tudunk majd fölfele menni.
Hát vagy például, hogyha pikkeket kaptok, és nem cserélitek el egyből, akkor később azokkal a pikkekkel még lehet cserélni, szóval tényleg nagyon sok igen. Minden van. Van-e bármi olyan sztori, amit még elmondanál erről a nyárról, nem mint hogyha nem lett volna épp elég, amit mindenki hallott?
Egy sztorit mondanék, illetve még feltennék két kérdést a nektek. A sztori az Dark Rivers-hoz kapcsolódik, ugye azt Zoli szerintem mondta, hogy a hetedik meccs utáni nyilatkozatát itt próbálta úgy beállítani, mintha a média lenne a rossz, és ők ragadták egy kontextusból. Ezt egy kb. Másfél hete megfejelte egy podcastben, ahol egy ilyen párperces vendég volt annak apropójából, hogy egy sportpodcastet indított a nyáron, és az utolsó kérdés ebben a műsorban az volt, hogy a riporter megkérdezte tőle, hogy szerintem meggyőzhető-e Ben Simmons, és hogy meg fogja próbálni meggyőzni, amire ez volt a mester válasz, hogy meg fogja próbálni meggyőzni Simmonst, és vannak esetek, amikor, vagy vannak olyan emberek, akiket meg lehet, és vannak olyan emberek, akiknél úgy érzi, hogy azt hiszik, hogy mint hogy a Trump nyerte volna a választást. Ezt minek kellett bedobnia egy élő műsornak az utolsó kérdésénél minek kellett ennyire kvázi megalázni a Simmonst, még belerúgni egyet. Én nem értem, hogy ettől mondjuk miért lett volna jobb, vagy miért lenne jobb a helyzet. A két kérdés, amit feltennék, pedig szintén Simmonst, vagy ez most Simmonstval kapcsolatos, hogy szerintetek melyik csapat tud feltenni négy shootert, úgyhogy eközben hátul nem esik szét a védekezés. Vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy melyik az a csapat, vagy melyik lenne az a csapat hatékonyabb és jobban Simmonst köré felépíthető, mint ez a Sixers.
Ahol... Nets logikus szerintem.
Jó, most...
De ha belegondoltok, a Nets sem, mert ugye ott a Kyrie Irvinggel való csere elment, és hogyha innen nézed, akkor értem én, hogy Durant meg Harden elég shooting, de azért meg Joe Harris, tehát okay, de azért még ott is lesz egy ötödik ember, aki azért nem triplázik. Bár hát basszus, Blake Griffin. Jó, visszavonom. Igen.
Azért kérdezem, mert kb. Simmonsék azt szeretnék, hogy ő legyen az alfája és omegája a csapatnak, ahol majd elcsiléli. Ennél jobb helyzetben, ahol tényleg itt támadásban gyakorlatilag Embiid volt a legrosszabb shooter. Ő is 38%-kal dobott. A probléma ugye az, hogy nem nagy mennyiségben dobtunk rá triplákat, ugye 26-ak voltunk. Viszont ez ugye Simmons is kéne, hiszen hogyha az irányítód egyet se dob rá meccsenként, az azért elég.
Azt mondom, hogy esélytelen, erről beszélgetünk a múltkor, hogy tényleg Simmonsszal lehetne basszik bajnoki címet nyerni, csak kellene hozzá egy, mondjuk egy peak Clay Thompson mellé, egy Mikal Bridges, meg egy OG Anunoby 3-as.
Igen.
És akkor még egy olyan center, aki szintén free and D, és rohadt jó mondjuk a pick and roll ellen. Tehát,
talán annyi, hogy mondjuk Simmons köré talán nem kell négy jó védő. Tehát, hogy az kicsit azért spórolhatsz azon, hogy ott
igen, csak ugye legyen. Nincsen, igen, viszont ha ő a legjobb játékos, az azt jelenti, hogy igazi playmakert és olyan játékost, aki elit módon tud szervezni, eleve nem válogathatsz be.
Igen.
Tehát azért mondom, hogy kell extra shooting és extra védekezés is mellé, mert nyilvánvalóan szerintem egy olyan csapatnak, ahol Ben Simmons a legjobb játékos, messze valószínűleg a liga legjobb védekező csapatának kell lenni, bajnok csapatnak nyilván. Tehát,
lennének bajnokok, hogy igen. Akkor nagyon jó védekezéssel, és egyébként legyen kellő shooting körülöttük. Hát igen.
És bedobják, igen. Ami nyilván lehetetlen. Tehát ilyen csapatot ugyanolyan lehetetlen összehozni, mint egy, nem tudom, LeBron, Durant, Steph Curry csapatot. Tök ugyanannyira esélytelen.
Én nem, meg nincs is ilyen, nyilván Minnesota is azért tűnik nagy fitnek, mert
pont a Towns mellé nagyon jó.
Towns mellé fantasztikus.
És ugyan meg a védekezés, az szétesik. Mert ugye ott neki kéne kb. A festéket védenie, de ő meg arra nem hajlandó. Hát nem azt nem hajlandó, abban meg nem jó színű.
Azért én most ilyen szempontból, Peti, megvárnám azt, hogy Chris Finch-el mi történik Minnesota-ban, ugye lecserélték ezt a dropbacket, hogyha minden igaz, akkor Karl Anthony Towns is hedzselni fog, ha nem is switchelni, de azért inkább azt a Jokic-féle vonalat próbálják meg védekezni. Hát majd azért nézzük meg, hogy ennek lesz eredménye, mert nagyon nehézemre esik a mai napig elinni azt, hogy Karl Anthony Towns ennyire vállalhatatlan önmagától védekezésben, és még gyakorlatilag nem volt a gyereknek egy jó edzője sem, kivéve Thibodeau-t, de hát az a kapcsolat az nem volt felhőtlen, és azt is tudjuk, hogy Thibodeau és Jimmy Butler is azt gondolta Karl Anthony Towns-ról, hogy egy kis suhanc, aki a tehetségéből él, de nem szorgalmas, meg nincsen győztes kultúrája. Azért ilyen de facto kijelentéseket én még most nem tennék, hogy ez semmiképp nem működhet. Én ezért is gondolok nagyon a Minnesota-ra. Lent egy másik kérdésed is.
Igen, bár ez inkább már költői, hogy szerintetek melyik az a csapat, vagy egyáltalán van ilyen, aki arra játékosra akarja bízni a támadó játékát, aki a legutóbbi négy rájátszás mérkőzésén a negyedekben egyszer sem dobott kosárra. Ez elég durva stat, nem?
Igen.
Most visszagondoltam a DeRozanos időkre, de azért ennyire ő sem sült.
Hát ő azért dobott.
Igen.
Nem? Tehát ő azért midrange-eket azért szólt rendesen, de Simmons meg egyszerűen...
Nem.
Soha
erre nehéz. Nem nehéz a válasz, az baj, nagyon könnyű erre a válasz. Az a válasz,
igen, azért.
Az a válasz, hogy egyik se.
Csak ugye Simmonsnak a tábora kb. Úgy viselkedik, mint hogy ők egy ilyen szituációba szeretnének kerülni, ami teljesen irreális.
Ilyen kétségbeesett franchise mondhatja azt, hogy de már pedig ő ki fogja hozni Simmonsból ilyen szempontból a vezért. Tehát itt minden, amit mondtál, egyébként a Cleveland fele mutat. Most nem is tudom,
hogy...
Igen, ott is nagyon jó shooterek vannak, de onnan jobb visszaérték jöhet, szóval értem, hogy onnan abban reménykedhetsz, de hozzáteszem, hogy a Clevelandben meg lenne körülötte a Sting, nyilván a hármas poszt egy kicsit kérdéses, de egyébként Clevelandben nagyjából vannak jól dobó magasak, az más kérdés, hogy mivel Jarrett Allen és Evan Mobley kezd, és ők a fiatalok, ezért ez már itt rossz, de például ugye ott van Markkanen, van Love, lenne mellette is valószínűleg az egyik kisember megmaradna, vagy Sexton, vagy Garland, tehát mondjuk azt el tudnám képzelni fitnek is valamennyire, de szóval igen, egyszerűen nagyon esélytelen most ez a történet, és hát hárman háromfélét mondtunk arra, hogy mi lesz a végkimenetele, úgyhogy izgalmas lesz, és nagyon várom, hogy mi történik a Philadelphiával. Van egy olyan gyanúm, hogy még beszélünk szezon közben is. Sterczel Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget ismét. Sziasztok!
Én is köszönöm, Peti, itt volt, eszi.
Zoli, mi pedig akkor ezzel még egy Clippers-szel tartozunk, ahol annyira kevés történt, hogy azt valahol 10 percbe be fogjuk sűjeszteni a különböző felvezető adásaink közé, de ezzel így úgymond a nagy sorozatot azt lezártuk, és végigmentünk mondjuk úgy az összes csapaton. Úgyhogy egy Clippers-szel még jövünk, de a jövő héten már jöhetnek a kedvenc adásaink. Remélem, te is várod, meg készülsz.
Nagyon-nagyon várom. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, remélem, hogy ti is várjátok, és jövő héten érkezünk, lesz mindenféle szezonfelvezető, beszélünk majd az 500. adással kapcsolatban is, úgyhogy addig is minden jót nektek, sziasztok!